Folytatjuk Molnár Péterrel, a Délepsz és a Mozaik Alfa társtulajdonosával, témánk a kriptó, és az én bennem most még az merült fel, ugye még mindig nem nyitottuk meg nekem azt a bizonyos pénztárcát, mennyivel kell elindulni, és egyáltalán mit kell tudnia, mi az a legkevesebb tudás tár, amivel rendelkeznie kell egy most kriptóval foglalkozó valakinek, mint én például.
Világos, világos. Ez egy rendkívül érdekes kérdés.
Senki nem kérdezte még, megmondasz.
Hát pontosan ebben a formában lehet, hogy nem, de nagyon sokan kérdezték nyilvánvalóan. És egy nagyon érdekes választ fogok adni, ahhoz, hogy te nyiss el egy kriptotárcát, ahhoz semmire nincsen szükség, csak le kell töltened egy alkalmazást, és ahhoz, hogy elindulj ebbe a világba, semennyi pénzre nincsen szükség, ha csak meg akarsz ismerkedni vele, mert vannak teszthálózatok, tesztokenekkel, amikből mindenki tud szerezni magának, de azért nem feltétlenül ezt az utat ajánlom, mert ezek a rendszerek nyilván inkább fejlesztőknek valók, a teszthálózatok, ezért nehezebb hozzájutni azokhoz a tokenekhez, de bárki hozzá tud jutni teszt Bitcoinhoz, teszt Ethereumhoz, stb. Ahhoz, hogy nyissunk egy tárcát, kell rendelkezned egy, hát ideális esetben szerintem átlag felhasználnak én egy mobilappot ajánlanék, van csomó wallet alkalmazás.
Egy kereskedési platform, igaz?
Nem. Akkor még egyszer akkor különítsünk el két dolgot.
Na.
Pénztárca és tőzsde, jó? Ez nem ugyanaz. Aha. A pénztárca az az alkalmazás, amiben te hordod a pénzedet, a tőzsde pedig az, ahol kereskedsz, elcseréled másik tokenre. Most akkor nulladik körben befejezem a pénztárcákról a dolgot, és akkor beszéltem a tőzsdékről is, mert ezek szerint a másikra gondoltál.
Mit tudom én, mire gondoltam? Már én sem tudom.
Mindjárt pontosítjuk. Szóval, a kriptotárca az igazából egy alkalmazás, amiben van egy titok, amit te mikor letöltöd az alkalmazást, és először megnyitod, meg fog mutatni neked a képernyőn, 12 szó lesz, vagy 24 szó alkalmazása válogatja, az a te kulcsod a pénztárcádhoz, hogyha egy igazi kriptovaletet nyitsz. Azt el kell raknod, el kell mentened, de nem úgy kell menteni, hogy clear text, tehát hogy szöveges fájként a desktopodra, mert az a kulcs az, amivel már ki hozzáférhet a pénztárcához, és te is csak az a férhetsz hozzá, hogyha mondjuk elveszíted a mobilodat, tönkre megy a mobilod, stb. Tehát van egy ilyen titkos kulcs, amivel te hozzáférsz a pénztárcához. Onnantól kezdve, hogy ez megvan, az alkalmazás, lesz egy címed, arra tudsz fogadni kriptoutalásokat, és fogsz tudni a kriptóból küldeni. Egyébként mondjuk, ha bitcoint akarsz tartani, az más tárca kell, mint hogyha Ethereumot akarsz tartani, vagy más kriptovalutákat. És annak egyébként hardware walletek is, de ebben most nem menjünk bele. Tipikusan több alkalmazást kell használni a több különböző lánchoz, legalábbis részben.
Kérdezhetek valamit igen. Közben? Nekem van Revoluton például. Azzal azon lehet bármit csinálni? Az is kínálgat
ilyeneket. A Revoluton tudsz kriptót vásárolni, legalábbis valamilyen származtatott kriptót biztos tudsz vásárolni. Én azt nem tudom, hogy most ki tudod-e utalni, de régebben se beutalni, se kiutalni nem tudtál kriptót a Revoluton,
csak tudsz vásárolni.
A Revoluton belül venni és eladni, az biztosan lehet, hogy most már lehet kiutalni.
De utána hogy csinálsz belőle pénzt? Hogy veszel belőle joghurtot?
Hát a Revoluton keresztül nagyon egyszerűen adod, és elköltöd a Revolutos kártyáddal.
Nem... Most pont a joghurt jutott eszembe, csokit is mondhattam
csokit
volna.
Csokit is mondhattál volna, meg pizza szeretet, vagy meleg szendvicset.
Szerintem az van, hogy pont a joghurtot kívánok. Na igen, de akkor hogy tudsz belőle venni?
A kriptot azt el kell, tehát hogy általában a legtöbb szereplő nyilván nem fogja elfogadni a kriptot. Ettől függetlenül vannak országok, ahol egyre nagyobb az elterjedés annak, hogy kriptóval is fizethessé. Ugye említettem a beszélgetésünk közben például Brazíliát. Például Kínának van egy digitális jönnye, de mondjuk az nem mondanám a klasszikus értelembe vett kriptónak, hiszen az egy ilyen központi bank által kibocsájtott valami. Tehát alapvetően leginkább egy kriptotőzsdére beutalod, eladod, pénzét teszed és elköltöd, vagy elfogadják itt-ott, de nyilván ez utóbbi a kisebb része a dolognak. Néha szoktak viccelődni azzal, hogy bitcoin, amíg egy bitcoin konferencián se tudsz fizetni. Azért ennyire nem rossz a helyzet, de egyébként ez egy találó mondás.
Van ilyen, hogy bitcoin konferencia?
Ilyen, rendszeresen vannak kriptokonferenciák itt-ott a világon. Nyilván erre arra a láncra kiegyezve ki, mikor mi szervezi.
Ezt miről beszélgetnek ott?
Hú,
mik a piac mozgásai?
Nem, ez inkább sokkal inkább a technológiáról szól, merre megyünk, Lightning Network, nem Lightning Network, Ethereum esetében, hogy fejlődünk, milyen alkalmazások vannak. Tehát inkább nyilván a biznisz oldal is, de a technológia oldal is megjelenik. Attól függ, hogy kiszervezés mi a célja, végtelen mennyiségű ilyen rendezvény van. Globálisan nyilván nem Magyarországról beszélek, de Magyarországon is rendszeresen van például Ethereum meetup, Polkadot meetup, el lehet jönni.
Mi lesz a cash-sel, hogyha a kriptó mennyire teret nyer? Vagy ez csak egy út, és akkor ugyanúgy marad? Tehát ez egy ilyen kiegészítő pénzforma lesz, vagy formátum, és ugyanúgy marad a cash, vagy mi lesz később szerinted? Mennyire marad meg az értéke a készpénznek?
Hát ugye a készpénz egy nagyon más dolog. Készpénzért ugye az állam vállal fizetési garanciát lényegében. Olyan szempontból a kriptó az készpénz kiváltó eszköznek indult, hogy egy digitális cashnek, amit lehet küldözgetni mindenhova anonim módon. Közben az elmúlt évtizedben azért már azt láttuk, hogy ez az anonimitás egyébként közel sem akkora mondjuk egy bitcoin esetében, mint a cash esetében tud lenni. Főleg azért, mert ugye egy bitcoin tranzakció az mindenki számára látható. Én küldök neked, nem tudom, 10 bitcoint, aminek te biztos rettenetesen örülnél.
Az mennyit ér?
Most épp ilyen 200 000 dollárt, úgyhogy biztos örülnél.
Egy darab?
Egy darab.
Nem küld, nekem 5 is elég. Nem akarsz küldeni? Is?
Nem, köszi. Ha lenne szívesen küldenék. De
aranyos vagy. Na igen.
Ugye én nem vagyok bitcoin így. Na mit akartam mondani?
Semmit. Tudod.
Igen.
Igen, szóval, hogy az anonimitásról beszéltél.
Igen, tehát, hogy ha én küldök neked akárhány bitcoint, 10-10, annyit nem tudok, nem baj, nagyon keveset, akkor azt a tranzakciót mindenki láthatja.
Ki mindenki?
Mindenki a világon, aki szeretné, hiszen ez egy publikus rendszer, és bárki becsatlakozhat. És látni fogja holnap is, holnap után is, meg 50 év múlva is, hogy ez a cím annak a címnek küldött ennyi bitcoin. És ez azért sokkal gyengébb anonimitás, mint a cash, mert ha bármilyen ilyen utalási láncolatban egy-egy címnek a személyhez köthetősége megvalósul, mert mit tudom, mint te költesz egy boltban, vagy beutalsz a Binance-re, a walletedből, stb., akkor nyilván arra a címről már fogja tudni, hogy az hozzá tartozik, és így az összes többi arra a címmel végrehajtott tranzakciót is ismerik. De sokkal kevésbé anonim, sokkal jobban követhető a bitcoin, de egyébként erre is vannak technológiák, amik nem követhetőek, ezek az úgynevezett zero knowledge chainek, mint a Monero vagy az Ékes, azok inkább készpénz alternatíva. Visszatérve a kérdésedre, készpénz szerintem még nagyon sokáig velünk lesz, de lehet, hogy rövidebb ideig, mint én gondolom, mert ugye egy csomó jegybank például, többek közt itthon is, tudtam, készül CBDC projekten.
De akkor, hogyha jól értem, akkor a kriptó az egy alternatíva lehet az antikorrupciós, nem tudom, pénzforgalmakra.
Amúgy...
Tehát, hogy igazából nem tudod azt megcsinálni, hogy fű alatt, meg asztalon átcsúszhatod a borítékot.
Nyilván, hogyha egy címről ismert, hogy az a tiéd, akkor nem tudod megoldani. Nyilván az is egy dolog, azt is el kell mondom, hogy ugye kriptovilágban egy fizetési címet végtelen, mert magadnak végtelen mennyiségű címet generálhatsz egy pillanat alatt, anélkül, hogy az neked egy forintotba is kerülne, mert mint mondtam, egy 12 szavas, tehát egy hosszú véletlen szám, ami igazából meghatározza a te címedet és a kulcsodat. Nagyon könnyen tudsz csinálni egy csomó címet, tehát azért nem olyan egyszerű, mert itt nem vagy van, mint a bankánál, hogy oda megyek, bemutatod a szemét, és kapsz cserébe egy címet, hanem csinálsz magadnak egy címet, fel sem mentél az internetre, és már van egy címet. Szóval nem annyira egyszerű, de igen, az én személyes véleményem szerint egyébként ugye ez egy nagyon szabályozatlan terület volt, egyre jobban szabályozzák, ami tök jó, és valószínűleg olyan irányba fog elmenni a szabályozás, hogy ilyen központilag validált címekre lehet majd hivatalosan kriptót kapni, és lesz egy fekete része, meg egy nem fekete része a ugyanazon a láncnak, szóval levő a kriptoforgalomnak, ez például egy irány, amiben el tudom képzelni, hogy elmegy a világ. De igen, nagyon jól követhető, hogyha lebukik egy dolog is, vagy felfedésre kerül egy láncszem is egy ilyen utalásban, akkor sokkal kevésbé anonim, mint a cash.
Jó van, hát szerintem folytassuk itt, most már megkezdjünk újabb témát, mert hogy le is járt az időnk, és hülyeséget kérdeztem?
Ezt most mire kérdezed, hogy lejárt az időnk, azt te tudod?
Ne, azt én tudom, de hülyeségeket kérdeztem?
Hülyeségeket kérdeztél? Nem kérdeztél hülyeségeket, olyan kérdéseket kérdeztél, amit szerintem egy kezdő kriptóst érdekelhet.
Igen, meg úgy beszélsz róla, mint hogyha mindenki tudná vagy érteni, és most pont meg találtál egy olyat, aki, tehát emberedre találtál, na, ezt akartam mondani.
Igazából igen, én ebben élek, úgyhogy nekem természetes, meg nyilván van egy kis torzítás, mert akkor is találkozik az ember, aki már úgy kvázi szűrve jön hozzá, mert aki ugye hozzánk jön, az már nyilván olvasott róla, tud róla.
De hozzátok miért mennek emberek?
Hú, sok minden miatt egyrészt szeretnének tudni kriptóról, kriptooktatás miatt, fejlesztések miatt, ugye blokkláncra fejlesztünk alkalmazásokat.
Ez inkább tudásbázis? A D-Labs meg a Mozaik Alpha?
A D-Labs az mondjuk úgy, hogy egy blokklánccal foglalkozó cég, ami fejleszt, oktat, és annak saját projektjeink is, tehát ez egy ilyen kis álomgyár, vagy nem tudom, ennek a decentralizációs forradalomnak az egyik zászlóvivője Magyarországon. Mozaik Alpha pedig az egyik projektünk, ami pedig egy decentralizált trading platform lényegében hasonló, mint mondjuk az eToro, csak decentralizáltan, ami azt jelenti, hogy nincsen központi bank, nincsen semmilyen cég, aki csődbe mehet, nem tud megtörténni az például, ami az FTX esetén, a kriptotőzsde esetén, hogy csődbe megy, mert ellopja az alapító a pénzt. Pont ez az előny a decentralizált világnak és a decentralizált alkalmazásoknak, hogy nincsen központi szereplő, akiben meg kell bízni, és ezért megy egyébként jelenleg egy csomó felhasználó és csomó tőke, meg minden a decentralizált alkalmazások irányába, és egyébként kérdezted korábban, hogy mi egy szexi alkalmazás, hogy mivel látom a jövőt.
Hát mi a termék?
A decentralizált DeFi, Decentralized Finance eszközök világkorát éljük, és fogjuk érni szerintem a belátható jövőben. Pont az ilyen problémák amik rávilágítottak, hogy mennyivel biztonságosabb, hogyha a saját kezedben van, és csak a saját kezedben az eszközöd, mint hogyha meg kell bízni egy tőzsdében, vagy egy harmadik félben.
Oh, na jó, van, oké. A műsor nem tekinthető pénzügyi tanácsadásnak, igaz? És jött egy üzenetet közben. És nézd meg nyugodtan, mert le is járt az időn. Köszönöm, hogy itt voltál ma.
Én köszönöm.
Hölgyek és urak, mit remélsz, bocs?
Remélem, legközelebb is ugyanilyen jó lesz.
Ja, akkor jó volt. Molnár Péterrel, a D-Labs és a Mozaik Alpha társtulajdonosával beszélgettünk. Pár perc, és folytatjuk a szabadesést, méghozzá Varga István Lászlóval és Varga Bonifáccal, akik egy közösen, apa és fia, kiadtak egy könyvet, méghozzá a jó nevelésről. Na, de erről fogunk még egy üzenet jött. Mindjárt erről fogunk beszélgetni, folytatjuk hét után a szabadesést.